Ort, az ami nem kapcsolódni soha. Tengerhullántású hangokon egy távol vitorla. Látni, csattog a szélben, holó fehér, viszont látod a dolgot. Zúgó vizeken emlékez arra a időre, amikor még nem találkoztunk. Hallom a csendet. Csattog a vitorla. Madarak és csillagok jönnek köré.
Szervusztok, jó estét mindenkinek, úgy döntöttem, hogy én következem. Megnéztem a műsort, oda van írva, hogy spontán a színpadra szaladni, ez meg volt. Szeretettel gratulálok én is a friss verődíjasoknak, én, mint nem annyira friss verődíjas. Tisztán emlékszem, 8, 9 vagy 10 éve, hogy milyen érzés volt átvenni ezt a díjat. Ez az. Hogy eddig miért nem jutott eszükbe. Tehát itt tudom, mit éreztek. Amikor valaki megkapja ezt a díjat, ez soha nem érdemtelen. Természetesen különösen igaz ez az én esetemben. Hogy szót ejtsünk egy kicsit, Avinál nagyobb mesélő nincs. Visszanézve erre a 10 évre, amióta én lektorálom a Hét Tornyot, mert aki sajnálatos módon nem ismer, az most kénytelen lesz engem megismerni, Nagy Horváth Ilona vagyok a Hét Torny lektora. Tehát amióta én 2008 óta lektorálom a Hét Tornyot, eskü alatt vallom, hogy Avinál nagyobb mesélő nincs, sem asztalnál, sem papíron, hihetetlen kalandor, és hihetetlen, ahogy ő ezeket a kalandokat megosztja velünk. Úgyhogy ezúttal is gratulálok. Nem semmi fickó vagy. És itt a Dudás Sanyi, aki azzal ámít minket, hogy nem hal. Én ezt sosem hittem el. Tehát amikor őt olvasom, nincs szerző, akinek annyi zeneiség volna a versében, mint a Dudás Sanyinak. Tehát olvassátok el, hallani, ahogy csobog a víz, ahogy susognak a fák. Egy halló ember nem tud ilyeneket írni. Fantasztikus. De ezek mellett, a nagy írók mellett meg kell, hogy emlékezzünk azokról, akik még nem olyan nagy írók, esetleg lesz belőlük nagy író. 2008 óta nagyon sok ifjú tehetséggel és kevésbé ifjú tehetséggel foglalkoztam, és voltak köztük jó tanítványok. És azt gondolom, hogy ezt el kell ismerni, hogyha valaki igyekszik. Úgyhogy én elhoztam az én régi verődíjamat, és át fogom adni egy nagyon kedves tanítványomnak, talán a legkedvesebb tanítványomnak. Úgyhogy hát nem túl tehetséges, de igyekszik. Szorgalmas. Beleadott minden.
Ha nem tehetséges, akkor az nem én vagyok.
Hallgassunk akkor verset. S mondta az Úr Jónásnak másodízben, kelj föl és menj, mert én vagyok az Isten. Ugye mekkora sorok? Ezt mondjuk nem ő írta, de mekkora vers. Mindjárt nézzük tőle is valamit. No. Nézem a puskámat. Átadni a díjamat. Ígéretes. Na. Tehát, Serfőző Attila, leleplezem az én ifjú tanítványomat. Gyere és fogadod az öreg verődíjamat. És mindenünk nevében megköszönöm, hogy ma is itt lehetünk. Majd Gizikével, akivel összeesküdtünk, csak nem tudta, hogy a szobába fogok vágni. Gizike összeállított egy rövid méltatást, ami nagyon rövid, mert mert Attila ennél sokkal szuperebb, mint amit egy pár szóba össze tudunk szedni.
Na igen, már odahajol.
A főnöködről csak jót vagy semmit?
Igen, ő fizet, tehát egész komoly összeget kaptam ezért. Úgyhogy most így teátrálisan átadom neki az én verő díjamat, amit Komáromból hoztam. Becsüld meg! Először Pacsi. Adom az elismerőt levelet is. Készültünk.
Ez már nagyon régi.
Jó, tehát a 7 torony irodalmi magazin szerkesztősége elismerő oklevelet adományoz Serfőző Attila szerzőnek.
Tessék, szerzőnek. Megmondom őszintén, erre abszolút nem számítottam. Köszönöm szépen.
Ez nem működik?
De
nem
működik.
Működik.
Akkor persze. Meg kell kapcsolni.
Jó. Azért el kell... Nem működik.
De.
El kell mondanom, hogy Attiláról...
Meg kell kapcsolni.
Be van kapcsolva zöld.
Ja, akkor...
Akkor nem működik. Jó. Jó, tehát Attiláról nagyon nehéz keveset mondani, mert hogy egy nagyon sokrétű és sokszínű ember. Ami nagyon fontos, az Írói Akadémián végezte el ahhoz, hogy itt most főszerkesztő lehessen. Budapestre járt föl a szemináriumokra. Úgy ismertem meg annak idején, mint autodidakta festőt. Utána beiratkozott a Potyók Tamás festőiskolájába, hogy megtanulja a festészet rejtelmeit. Ezen kívül, ahogy most hallom, éppen gitárt tanul, egy rendkívül népszerű és nagyon elismert művésztől, Rász Gyulától. És nem csak a gitározás tudományában, hanem a gitárkészítés tudományában is belásta magát. Úgyhogy ezek után már csak az következik, hogy az életének azt a részét is elmesélje, ami fiatal korától nagyon fontos számára, a sportot. Ő ökölvívó volt még kamaszkorában. Ezt a szerelmét nem hagyta el hűséges típus, és a nemzetközi bírói státuszig vitte. Amellett pedig mindig próbára teszi a kitartását, ügyességét, és már 6. alkalommal járta végig a Caminót, a portugál és a spanyol Caminót, amiről viszont majd Écsi fogja őt faggatni, és ő és a közönség ebben a témában őt nyugodtan kicsontozhatja. Gratulálok neki! Azon kívül tudnotok kell, hogy a 7 torony főszerkesztősége az nem csak annyiból áll, hogy a beküldött írásokat lektorálni, hanem össze is kell tartani ezt a csapatot. Minden egyes torony találkozón ott kell lenni, és ő mindig kitartással a vállán vitte a tornyot, akkor is, amikor esetleg nehézségei voltak a mecénása a toronynak, és én nagyon remélem, hogy még legalább 10 pár évig ezt folytatni fogja, mert úgy gondolom, hogy addig él a torony, amíg Attila ezt a nehéz terhet vagy felelősséget ilyen odaadással és lendülettel csinálja. És akkor maradnék még egy pillanatra. Akik itt még újak és nem tudják, nem toronytagok, azok talán nem is tudják, hogy Verő László alapította ezt a 7 torony irodalmi portált. És a szellemét, hogy megidézzük, felkérem Erdélyi Mártikát, hogy egyik nagyon szép novella részletét adja nekünk elő.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettek, mert emlékezetem szerint én ezzel a csapattal 2009-ben vagy 2008-ban a Déli Múzeum dísztermében találkoztam utoljára, és nagyon jó érzés, hogy láthatom önöket, és hallhatom az alkotásokat. Verő László, Keresztúron, keresztúton. Kisregény részlet. Gyárfás Guido először látogatott Erdély országban. A családi analesekben olvasott arról, hogy elei kúriájában töltötte Petőfi az utolsó estéjét a fehéregyházi ütközet előtt. Argentínából, ahol is női konfekció üzeme tekintélyes cégén növekedett az idők során, utazott Európába, gépeket vásárolandó. Frankfurtból ugrott át elébb Budapestre, itt fölkereste távoli rokonát, Kelemen kuzint, akivel együtt utazott a királyhágon túli országba. Egyenesen Székely keresztúra autóztak. Útközben csak egy flekkenre álltak meg volt Körösfőn. Kelemennek ez emlékezetes hely volt, a régi szép időkben, mikor is jegyre még kenyeret se lehetett kapni, itt akkor is remek fokhagymás pecsenye várta a megfáradt utazót. A gazdának került valahogy mindig egy-egy disznaja. Tudnilik az állatorvos rokona volt, és a kollektívben szinte naponta kényszervágni kellett valami rejtélyes kor miatt egy mázsás malackát, amiből a körzeti szekusőr nagy asztalára is került, vagy 5-6 kiló hús. Késő délután keresztúra érvén megállottak a Szent Kereszt templom gótikus falai között. A plebánostól remélve szállást találni kopogtak be a szomszédos parókiára. A kaput egy vénséges fehér név nyitotta, és a puccos autót meglátván kérdé mogorván. Mi tetszik? Szállásat vónánk keresendő, vette elő a rég használt szavakat Kelemen. Ez nem fogadó. És már csukta is volna a kaput a száraz vénasszony. Ki az? Kiáltott egy hang a házból. Valami turisták magyarból, felelé a banya. Várjanak csak, jövök rögtön. Hívja csak be őköt, rendelkezett a hang. Tőlem, intett a Cerberusné, hogy lehet bémenni. Takaros ház téli kertjéből léptek a vendégek. A falakon öreg, olgyba föstött piéta, s egy gyönyörű, faragott korpusz ragadta meg a tekintetüket. Tessék, csak tessék! Jött elő reverendáját gombolva az idős pap. Merről érkeztek? Magam Budapestről, a rokonom meg Argentínából. Ő kicsi, gyöngecsken beszéli már a nyelvünköt. Gyárfás Kelemen a becsületes nevem. Ő pedig Gyárfás Guido. Mutatott a rokonra. Csak nem, kerekítette szemét az egyházfi. Azok a gyárfások lennének magik? Ejsze, ha azokra gondol tisztelendőséged, hát akkor alig, hanem azok. Mária, kurjantott a pap a házvezetőnőjének, tegyen asztalt hama. A metszett poharakat vegye csak elé, a szurkozott palaszból hozzon be egyet. A vénasszony csak ógott, mógott, nem értve, hogy megborondult-e a gazdája, hisz a metszett poharakat legutóbb az esperesnek vették elő, és a szurkozott palackból csak 9 üveg volt már. Benne jóféle csomborzi plébános, melyet Csávosi Gyurkától kaptak, vagy 5 esztendővel ezelőtt. Tessék, csak tessék, invitált a házigazda, hozta Isten az urakat, emelte az ószínű, aranyszínű, borral teli poharat. Magunk est igyekeztünk, felelék elemen. Meséljenek, mi szél fújta ide kegyelmeteket, helyezkedett el a messziről jött ember szavára váró öreg. Megnéznénk az ősünk kúriáját, melyben a költő utolsó estéjét, s az egy gondolat bánt engemet című versét költötte volt. Aztán meg körüles néznénk a környéken, hadd szíjon a rokon csöpp egészséges levegőtes. Szolgálhatunk mindkettővel, hanem ha ez a szerény élet megfelel az uraknak, tiszteljenek meg azzal, hogy nálam szállásolják B magikat. Köszönettel vesszük, de nem akarunk tisztelendőséget terhére lenni. Elég a fölösleges szóból, csak hozzák a pakkot. Rendelkezett a házigazda, ez a szobájuk, ha megfelel. Estére oldás puliszka került az asztalra. Péntek lévén pirított szalonna híján. A vénasszonyt, mintha kicserélték volna, szerre csak ott tüsténkedett a vendégek körül. Vegyenek még kicsi kibédi hajmát, es a tetejére. Szegényes étel, tudom. Nem ehhez szoktak az uraságok. Mennyei ez, néném asszony, nem ettem még ehhez hasonlót. Szedte össze magyar tudását Guido. Mária, mint egy szűzlány, pirult a dicsérő szavaktól. Hanem holnap jókor kelünk, mise után kilépünk az életbe, törölte meg szája szélét a plébános, tesszük tiszteletünket a vén körtövefa előtt, melynek porhüveje mellett a fia viszi tovább az életet, hol is a két nagy Sándorunk találkozott volt. Tegyük magunkat holnapra el, békés álmokat az uraknak, bontott asztalt ásítva a mindennapok egyhangúságát megtörő, eseményektől megfáradt öreg. Én még szeretnék egy nagyon rövid kis verset elmondani Verő Lászlótól az ő tiszteletére. Mert az égből figyel bennünket, és velünk van a lelke. Stille Nacht, vers. Talán egy pillanatra, mint egy filmben, ma megtorpan az idő. Talán eljön közénk az annyira áhított, kimondhatatlan. Talán megállnak a feszülő szavak s gesztusok, elülnek ordas gondolatok. Talán marad valami holnapra is. Talán.
És most felkérjük a verődíjasunkat, a Kézát, hogyha esetleg egy versen készül, akkor legyen kedves megjelenítő.
Természetesen készültem többel is.
Maradok ennél. Rendezvous a versem címe. Az éjjel veled álmodtam. Meleg fényt és csöndet hoztál, hogy kedvemre merítsek. Elém terítettél ezer színes követ, s könyveket, melyek mind-mind rólunk szóltak. magaddal is elhalmoztál, hemperegve adtál, de törékeny lélekkel követeltél. A langyos éjszaka ágyam szélére ül, az álom tovább bent, két kósza lélek maradt ide bent.
Köszönöm szépen a verset. És most Pápa Jarankáról, az elhunyt szerkesztőtől emlékezünk meg. Megkérem Nagy Horváth Ilonát, tolmácsolja az egyik novelláját.
Pápa Jaranka, a szeretet bátor. Állok az ablaknál, a későn jött hatalmas hópelyhekben gyönyörködöm. Szeretem a mindent eltakaró friss fehérséget. Az illata is tiszta, csípős hidege megöli azt, ami a lucskos nagy melegben búrjánzana. Kitakarított terepet készít az új életet hozó tavasznak. Egész nap esik. Már nem nagy pelyhekben, hanem sűrű, apró szitálással. A fák ágaira széles, fehér kontúrt a háztetőkre és a talajra vastag, puha paplant varázsolt már. A kert végét záró drótkerítést, mintha egy mesebeli bolondos öregasszony puha, fehér angóra fonalával vastagon behorgolta volna, s ráadásnak minden lécére mókásan hegyes hósipkát vigyeztett. Kemény teleket hoz vissza emlékezetembe ez a kép. Az öcsém naponta zöldre dermedten jött haza a buckásra fagyott büdös tóról, ahol a viháncoló gyerekekkel csúszkált és esetkelt. Az apu faragta, talpa égetett, vastag csikódróton, ami a korcsolyát helyettesítette. Én ki sem ehettem, és ezért, amikor lekerült rólam a gipsz, csilingelő szánnal vitt a nagyanyám. Egy hosszú bezártságot türelmesen viselő unokát, friss levegővel jutalmazni. Úgy bebugyoláltak, hogy csak a szemeim maradtak szabadon, mást mindent puha birkabunda tartott melegen, amit a patyolat hó mellett szinte sárgának tűnt. Siklott a szán, a nap ragyogott, millió-millió sziporkázó csillagocskával díszítve az egész világot. Egy csöpp kis madárka valóságos hózáport okozott az ágra szállva. Az én anyám apró, kicsi félénk asszonyka volt. Soha nem nyomott többet 48 kilónál. A napvilágnál elmulasztott a kulcsra zárni a pinceajtót, ami a kerített udvar végében 50 lépésnyire volt, akkor megkért valakit, hogy kísérje el, mert nem volt bátorsága egyedül kimenni a sötétbe, még ha világított is a hótakaró. Egyszer aztán a legnagyobb télben kellett hazamennem a kórházból, mindkét lábamon végig és a derekamig felérő gipsz volt. A vonat tőlünk 9 kilométerre lévő állomásig vitt, onnét nyáron lovaskocsi, télen szán szállította az utasokat a környező falukba. Ez még élményszámba is vehető, de nem akkora gipszben, mint az enyém volt. A szán minden vonathoz a lakásunkkal majdnem szemközt álló postaépület elől indult, vitte az elutazókat és hozta az érkezőket. Apám felutazott értem a kórházba, egy plédet is hozott magával, de a fuvaros Kövecsi Feri bácsival azt beszélték meg, hogy szalmát terít a kocsi aljába, indulás előtt pedig beszól anyuhoz egy tollas dunnáért, amit majd egy pokróccal is befed. Alul a szalma, felül a toll tart majd melegen, nem szabad a csontkemény gipsznek áthűlnie, abban halálra fáznék hazáig. A megbeszélt idő körül lesett az ablakon anyu, és hallott is egy szán csengőt. Nem állt meg a ház előtt a szán, hát felkapta az összecsavart, mégis terjedelmes dunnát és szaladt a postához. Ott azonban már nem talált senkit. Egy bekecsébe húzott nyakú ember sietett el mellette, rákérdezett. Csak nem a szánnal akart utazni a Ranka. Nem utazni, hanem ezt a takarót akartam az állomásra küldetni vele. Hát, ha siet, még eléri a nagy kocsma mögött, ott vesz fel valakit. Az én anyukám szaladva se ért el semmi járművet. Hirtelen egy teljesen kihalt téren találta magát, sehol egy lélek, csak a hó világított. Pillanatig arra gondolt, hogy otthon még az ajtót se zárta be, a tűz is el fog aludni, meg jó lett volna valamibe belekötni ezt, megfogni ezt a bonyolult csomagot, de ha visszamegy, az nagy időveszteség. Elindult hát a letaposott hóban, a kis utcán, a 9 kilométerre lévő pincehely felé, majd csak jön egy szám, próbálta állítani magát. Az otthonok ablakai sem világítottak már, a vonat érkezési ideje évfél körül volt. Aztán elmaradtak a házak, és a szántalp nyomán csak egy lábnyomnak volt helye. Amikor a vonat megállt, már messziről látta apu az állomás épület sarkán várakozó kövesit. Ő is észrevett minket, és sietett, hogy lesegítsen a leszállásnál, meg a szállig vinni engem a súlyos gipszemmel. Hol van a Dunyha Feri? Ijedt meg apu. Tyű, azta! Tolta fel Miska bácsi sapkát kövesi. A dőllest köllött fővennem. Siettem, azt elfelejtettem. Még a saját térdére szánt bokrócot is rám terítették, és több utas nem lévén elindultunk. Először simán siklott a szán, szaporázták a lovacskák nyakukban vidám csengettyükkel, de ahogy eltávolodtunk az állomástól, már majdnem töretlen hóban kellett haladni. Előtt, amíg kellemesen meleg gipszemben élvezettel néztem a szürke ég alatt két oldalon elsuhanó, az útra behajló hóval terhes állakat. De nagyon hamar fázni kezdtek a kezeim, a gipsz külső fele már nem volt még langyos se. Pincehelyt elhagyva, a finom rezgéstől és a halk monoton beszélgetést hallva elálmosodtam. Apu emeltebb hangja riasztott fel. Oda néz Feri, ott egy alak mozog. Én is úgy láttam. Ki lehet az ilyenkor erre? A szán és a mozgó pont között folyott a távolság. Ahogy közelebb élt, már kivették, hogy valaki hatalmas csomaggal birkózik a hasig érő hóban, de rendületlenül emelgeti a lábait és töltet felé. Apu leugrott a szánról és futva elébe ment, a lába térdig süppedve késleltette. Anyukám, hát hogy gondoltad? Jaj, hallottam anyu hangján. Felemelt fejemmel se láttam odáig. Csak mondták később, hogy kiment a lábaiból az erő, és a hóba huppant. A Dunnát addig tartó kezei is erőtlenül lógtak, amikor a két férfi mellé fektette a kocsiban zizedő szalmára. Mindkettőnket betakargattak. Ő a hideg gipszem mellé került, de azt súgta, hogy most úgyis nagyon melege lesz. A férfiak megállapították, hogy az út kétharmadát legalább 6 kilométert tett meg anyu egy idomtalan csomagot ölelve, ha magas havat taposva. Csak akkor ijedeztem kicsit, amikor recsentett egy ág, de rájöttem, hogy a hósújától magyaráztam, kisebbíteni akarva hős tettét. Egyikünk sem fázott meg, de a pincét ezután sem merte kisebbíteni, bezárni az anyukám. Mert csak a szeretet bátor és erős. A friss hó még tisztára jobb kint. A párkányra támasztott kezem fázni kezd, nagyon leült a levegő. Ez a februári tél már maradni látszik egy ideig.
Az imént hallott történet Aranka életének nagyon fontos epizódja, nem csak a végtelen és önfeláldozó szülői szeretet miatt, hanem mert a gipsztől megszabadulva botta ugyan, de járni tudott az akkor 9 éves kislány. Ozorán egy festői szépségű dunántúli kis településen született. Még 2 éves sem volt, amikor megbetegedett. Az orvostudomány az 1900-as évek közepén még csak diagnosztizálni tudta a járványos gyermekbénulást, de a gyógyítását és ellenszerét nem fedezték föl. De saját bevallása szerint egy nap sem múlhatott el anélkül, hogy a szülei ne segítették volna felépülését, gyermeksportba bokocsit pantologatták, ami akkor nagy szó volt, később járógépet szereztek be neki, és minden nap a gyógyfüves gőzölés után masszírozták, tornáztatták és erősítették a lábait. Az édesanyja minden nap elvitte az iskolába, és az utolsó óra után pontosan érkezett érte. A szülők folyamatosan figyelték az orvostudomány fejlődését, és amint megtudták, hogy van egy ortopéd orvos, aki műtétsorozattal képes talpra állítani a kis betegeket, azonnal vitték hozzá. Rengeteget olvasott. Pozoráról is följárt a fővárosba színházi előadásokra. Bár budapesti felsőoktatási intézményben tanult, de álmát, hogy tanító legyen, nem engedte megvalósítani az akkori iskola rendszer. Mégis az lett. Tanított sokunkat az írás, az igényes szépírás tudományára. Példájával tanította meg, hogy bár tisztában kell lennünk a korlátainkkal, de minden helyzetből a legtöbbet kell kihozni, és sohasem szabad feladni. 17 évig volt elmaradhatatlan társa kerekesszék. Ennek ellenére, hogy épp ezért lett gyönyörűséget az írásban. A lektorálás adta a napi feladatát, ami miatt az ágyából minden reggel átült a kerekesszékébe, odagorult az íróasztalához, a számítógép elé, és kezelésbe vette a beküldött alkotásokat. A Hégtorony volt a második otthona, és mint egy gondos háziasszony vigyázott is a családjára. Hasznos, okos tanácsokkal látta el a betérőket, nyesegette az írások, a kezdő írók szárnyait, és ő volt az, aki a legtöbbet töltött a toronyban. Fogadta a betérőket, mert úgy vélte, az erdő hangja is attól szép, hogy minden lakója hozzáteszi a maga dalát. Kik milyen adottságokkal és tehetséggel áldott vagy vett meg a sors. Élvezte a találkozókat is. Aprócska lakásának falai közül úgy repült ki közénk, mint egy színes madárka, és nem számított, hogy hány kilométer kell megtennie Debrecenbe, Budapestre, Verőléna kertjébe vagy Ozorára, ő megszervezte. Előttem van a jelenet, amikor Verőléna kertjében megérkezett, és sorakoztunk előtte, hogy üdvözölhessük. Ült a karosszékében, törékenyen, csillogó szemekkel, mosolyogva, és mindenkihez volt egy jó szava, egy csak neki szóló gondolata, véleménye. A szerkesztést komolyan vette. Több toronytársunk kiadandó kötetét lektorálta, illetve formált a nyomtatásra, és mind a 6-7 torony antológia magán viseli gondos kezelőmát. Mindezek mellett saját regényére, novellájára is maradt ideje. Sorstársairól 2006-ban kiadott Összefércelt sorok című kisregényét 2010-ben újra kiadták. 2008-ban készült a Szeretett szülők falujáról, Ozoráról történelmi regénye, Örvények felett címmel. És 2012-ben még egy novellás kötetlés volt ereje, Parázs, Békjó, Glória címmel. Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy betegsége ellenére teljes életet élt. Férjhez ment, dolgozott, alkotott, és hihetetlen energiával és optimizmussal élte a mindennapjait. Mindenkinek van egy személyes története, amit be kell teljesítenie. És ha beteljesítette, akkor itt kell hagynia a földi létet. Kosztolányi versének gyönyörű soréval engedjük el őt az égi nyugasztala mellé. Ilyen az ember, egyedüli példány. Nem ér belőle több, és most sem él, s mint fánsenő egyforma két levél, a nagy idő se lesz hozzá hasonló. Most pedig a felolvasások következnek, de előtte én szeretném köszönteni a Gondola Kulturális Magazintól a főszerkesztő Tamási Nagy Gézár. Valamint a Gondolától szerencsére szerzők is jöttek, hogy megtiszteljenek bennünket. Konyádi Mónika fog majd előadni saját versét és a Géza versét is. Valamint örömmel tapasztalom, hogy az irodalom szeretők közül, a társulások és a csoportok közül itt üdvözölhetjük a Miskolci Irodalmi Rádió tagjait, valamint A Debreceni Nagyerdőjét Alapítvány, illetve Egyesület, ami egyrészt egy természetvédelmi, másrészt egy kulturális egyesület, képviseletében Balkó Gábort. És akkor most a felolvasásokkal folytatnánk. Először hallgassuk meg Fehérvári Judit Nagyapámék című versét. Kérlek Judit, hogy fáradj ki és mondd meg.
Én el fogok menni ezután, majd előadtam ezt a versen, annak, hogy itt vagyok. Gizella igazából a fő szervezője, illetve Csillag Endrének szerettem volna megköszönni, hogy a lányok halála után hogy támogatott. Sajnos néhány évvel ezelőtt meghalt az egyetlen gyermekem nagyon hirtelen, és én azt az utasát tudtam feldolgozni, és nem igazán vagyok türelmes, illetve mozgásomban erősen korlátozott lettem azóta. Úgyhogy én elolvasnám ezt a verset, fogadja mindenki szeretettel. Ahogy széjjel nézek, nekem nagy meglepetés, hogy alig van már szinte ismerős. Én 2009 óta vagyok hívtavai tag, és az Avit látom, az Erikát látom, Attilát azt 86 óta ismerem konkrétan, de a feleségével korábban őt voltunk. A Andra Attilát talán még, a Dudássanyit, aztán a Főnix dalából egy hölgyet, akinek fogalmam sincs a nevéről. Na akkor én elolvastam ezt a verset, remélem nem sírom el magam közben. Egy dolgot kell még a versről tudni. Vendégidézetekkel van tele, Pilinszky Jánostól, illetve Arany Jánostól szólnak az idézetek. Nem tudom, hogy Gizikkel készült-e róla. Amit még tudni kell, én a Agria folyóiratnak, a Naput folyóiratnak, a Parcia folyóiratnak és a Bírószövetség lapjának az állandó szerzője vagyok, de itt a hét tavalyban nevelkedtem, attól függetlenül van egy saját irodalmi portálom is, az a Legúria irodalmi portál.
Most ha ez el fog fordulni, ezzel baj lesz.
Nagy a technikus.
Nagyapám még nem tudta. In memoriam Mucsás Zsófi, díszlet, jelmez, báb és fénytervező. Nagyapám még nem tudta, mi a villany rendőr. Csodálkozva rázta a fejét, míg bajszát is megpödörte, kalapját a szél messze vitte, ha a városban járt. Persze az ő kezében folytonosan égett a lámpás, fénye a didergő lelkeket is melegítve, mosolyra fakasztotta a lesütött szemnek népes hadát, mert hitének mécsese égett, és beleszeretett az első házba, amit meglátott. Már a falát is megszerette, a kőművesek simogatását, de az ablak megállította. Nagyapám táskarádióval járt a szőlőbe kapálni is, kötözni és oldani. Ó, idős mobil headset nélkül, micsoda furcsa pazarlás a hangnak, szónak, mit a tűzhely videgháznak, mi a fészek kismadárnak, mi a harmad szomjú gyepre, mi a balzsam égő sebre, mi a lámpa a sötétében. Nem tudom, mi legyen nagyapám szokoljával. A lányomé volt, míg szárnyakat nem növesztett a lelke, s a halálvízlet tervezése 25 szárnyártyával világította meg a mennyei színpadot. A gyertyák tudták, hol fészkel a gyulladás, az agyhártya izzott azon a június régi holló fekete éjjel, s nem tudták megmenteni. Hiába volt már minden bánat, Hiába idéztem nagyapámat, szelid orcája a magasban féllett, és csak felhőt kerintett, később azután gyereksírásként, mint a végítélet, mikor a bárány elkiáltja magát. Én pedig élem az özvegyek, s remény vesztettek parttalan életét, hajléktalanná telenné lettem, nem támaszthatom fel, aki holt, aki volt, aki üres volt, aki zsófi. Memento mori. És tudjátok nevét az álmaságnak? És tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet hasadpát határkon, hátyás lábakon? Kitérné pedig az agyam, mi az árnyék a forró délben, s üvöltenék a gyász második fázisába éve, mint egy éve, hogy adják oda Zsófinak. Ha megtenném, ismét a pszichiátrián kötnék ki. A tanárnő ennyit mondana, nekem is van veszteségem. Én meg azt kérném, adjátok ide azt, amivel felvághatom bánatkoszorús fejem, kihasíthatom helyéről a szívem, s szabadon engedhetem az összes ütő elem melegét. Így indulok. Szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan, nincs semmije. Árnyéka van, meg dottya van, meg rabruhája van. Nagyapám ősz volt, kék szemjár szelíd. Apám haja sárga, s mint az érett kalászokból a mag, úgy pergett ki lábok alól az élet. Hófehér hajam festem, színe olyan, mint Zsófié volt. Angyalok lábai, sötétlő zoknik. Csak a könyv marad, tengerízű bárka a szemem, s így fogok megöregedni egyedül, unokák nélkül, akik majd sohasem fogják tudni, milyen volt az arcom, a rádióm, s édesanyjuk hangja. Szivárvány színű napok jöhetnek, mehetnek, én már nem kelek útra, csak ha végképp elmehetek oda, ahol nincsenek fosztóképzők, nyugtató éhes farkasnapok, s kihull az emberek árnyéka is. Ezért tanultam járni. Ezekért a késői keserű léptekért. S ki volt Zsófi? Már nem tudja senki, mert a fényképezőgépe itt pihen egy oltár mellett, nincs uszája, füstrokolyája, csak napnyeste gyönge szárnya, mi nem röpdös, nem kér számon. Rajtad az én hallgatak magányom gyöngye és átka a világ ellen, a kóma ellen, mi sírba tette, reményeit maga mellé temette. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. Még sincsen emlékeimben alapult.
Köszönjük szépen ezt a gyönyörű megemlékezést Zsófiról. Nagyon nehéz megszólalni utána. Nagyon, nagyon remélem, Judit, hogy még máskor is itt leszel közöttünk, és ha másra nem, akkor az írás a gyűlésodra fel tudod használni. Köszönjük szépen!
Köszönöm!
Most pedig szeretném bekonferálni a szilágysági költőnket, dalszövegírót. Munkája eddig számos antológiában és saját kötetben megjelentek. Több mint 50 dalhoz, több lemezhez kapcsolódik a neve, amelyek közül több aranylemez is lett. Hallgassátok nagy-nagy szeretettel, Tököli Anko.
Köszönöm szépen, és amíg Elmér barátom elhelyezkedik, szeretném elmondani, hogy én is 10 éve a Tolonynak, mondjam úgy, hogy a tanítványa vagyok, és szeretném megköszönni nagyajtai Kovács Zsoltnak és Pápai Arankának, én hiszem, hogy hallom azt a munkát, lektorálást, amit a novelláimba tettek, és ezáltal tavaly Budapesten meg is jelentetett egy könyvet a Kárpát-medencei Magyarok Kulturális Egyesülete. És éppen is szeretném megköszönni a tanárnőnek is, Nagy Horváth Ilonának, hogy a versenyben sokszor olyan utat mutatott, amiből aztán dal lett, dalszöveg lett, és valahol úgy érzem, hogy ha ő nem szól bele, akkor lehet, hogy egy kicsit más vonalon ugye a színen és a irodalom tudomány között lehet elsiklopni, hogy mondjam, valahogy, na, próbáljuk. És a következő versem pedig a címe a Padláda, amely a jövőben megjelenő kötetem címedó verse. Ülünk le a padládára, hisz nálunk a szilárdságban oly sok családnak volt az életének része. Padláda. Beszép is még az a porta, ahol a padláda szolga, amikor sumáját mondja, szívemet én megrémadja. Látom magam, gyermekkorom, hányszor gubbasztottam azon, hason, háton, ülve, állva, mezitlábon táncot járva, volt rajta hely a világnak, télen, nyáron, nagy csodáknak, a frissen sült lánykenyérnek, disznótorkor az edénynek, születkor veszőkosárnak, névestéken sok barátnak, aljában a szőttes zsáknak, fiókján festett virágnak. Hallgatta a nagy vitákat, megbékélést, halk imákat, altató dúdol támfája, puha lett, kemény deszkája. Néha billegett négy lábon, s mi volt hajdan? Ma is látom. Anyámmal zöldséget vágni, apámmal cigarettázni, nagyapámmal kalapjába, ahogy bort ül poharába, nagyanyámmal, őszhajával, s kezében a Bibliával, mellette dédunokája, doromboló kismacskája, miként felugrik a padra, s várja, hogy megsimogassa. Pokróccal fettük hétköznap, szép varrottassal vasárnap. Velünk ünnepelt és jászolt, emberöltőkön támaszkodott. Oly kevés már az a porta, ahol a padláda szolga, amikor zsumáját mondja, szívemet hím megrívat. És ne haragudjanak, de mi is el kell menjünk, mert 7 óra után egy más rendezvényen kell részt vegyünk a határon túl. Úgyhogy nagyon sajnálom, hogy el kell menjünk, de...
És nem most
a hírva
fárul.
Nem, nem
most a hírva fárul. Akkor gyorsan
csinálok egy házat. És a következő találkozom meg, kérünk egyik.
Jó utat kívánunk Vajkitnak, és jó szórakozást a további programjukhoz. Most szeretném bekonferálni az egyik fantasztikus írónkat, aki már 50 éve Németországban él. Artistaként kezdte a pályafutását, és Remükben léptek föl. Jelenleg Steinbachban él a feleségével, és a Tolony alakulása óta rendszeresen ír. Tőle szeretném, hogyha elmondaná Nagy Horváth Ilona az adventi séta Doris Lénivel című remek írását.
Kislaki László, adventi séta Doris Lénivel. Aztán a falhoz állítatta, és durvele agyon lőtték. kis lovott rám Doris néni, buncó cinkos mosolyal a szemüvege fölül. A két kockás takarót, amiben lábát akartam betakarni a tolókocsiban, egy előkelő mozdulattal elhárította, miközben a karjával fellebbent a lengére szabott szürke kabátkája szabadjára engedve csirke lábnyira soványodott, összeaszott karját. Aztán mi történt? Kérdeztem dermedve. Semmi. A madarak fellebbentek, mert megijedtek a dezertől, meg azt sem mondta, hogy nyik, összerogyott. Bizonyára elhűlve furcsán nézhettem Doris nénire, mire ő csak a vállát vonogatva magyarázta. Most mit csodálkozik, fiatal emberem, háború volt. Az orosz az ajtó előtt állt, a férjem Graf Kachlenberg isten nyugosztalja hadbíró volt. Az volt a kötelessége, hogy példát statuáljon. Meg hát én is odahaza voltam a három gyerekkel a legkisebb Honrátka. Még pólyában, hát mit tehetett, nem igaz? Nézett rám, és kegyesen nyugtázta az új bizonyt. Doris néni most már engedte a lábát betakarni a pléddel, mert fázonsan megforzongott. Mintha erre vártak volna, illedelmesen megjöttek táncolni az épül a hópelyhek. Ők is szerettek az adventi vásáron a tömeggel kószálni. A néni összépúzta magát a fészkébe, és lehúzta a szemét. Talán gondolatban éppen most ringott keresztül gondolán a portederi ajtó alatt a Schneidi gróffal, mint háromnapos boldogi fiasszal. A majnaparti korzón szótlan gurítottam a kocsit, és csak néha kellett levennem a néni kezét a kerékről, amikor rálógattam, mert időközben elszomjókált. Mikor már majdnem leértünk az Eisernesték hídig, megpihentünk a felületes sétáló előtt ismeretlen régi korostól romos kerengőjében. A hajdani barátok helyett most a közeli Szent Miklós templomból idáig szűrődő halk orvonaszó bóklászott az elhagyott falak között. Elnéztem Doris nénit. A ráncok az arcán nem tűntek el, de békét és boldogságot sugárzott, mintha az Úr előtt az égi ragyogásban hálát zsorozsmázna az angyalok karában. Igaz is. Így könnyű neki az angyalokkal voltázni. Pár nap alatt, mióta itt dolgozom a szeretet otthonban, megismertem Doris néni életét. Igaz, csak hézagosan mesélt magáról, mert gyanakvó természetű lélek volt, de mióta engemet, mint fiatal gyakornokot egy kissé megkedvelt, közlékenyebbé vált. Elmondta, hogy ő egész életében nem dolgozott, csak hogy a gyerekeit elláthassa, gondozza, nevelje. Mára már mind a három sikeres, családos ember, kettő Floridában él, és a legfiatalabb, Konrád, világhírű orvos Montrealban. A jövő héten újra megkapja az 5000 eurós zseppénzt, amit Berger doktor fia kérésére újra felolt zár alól, mert nálam könnyen megy a pénz, tette hozzá még derűsen. Lerít róla, hogy soha nem voltak anyagi gondjai. Pláne jár neki még a férje után is a magas nyugdíj, persze a hadbírónak még a háborús éveit is beszámították. Amikor ezt hallgattam, elszorult a szívem. Én meg itt, mint fiatal diakónus gyakornok, alig teklődök abból, amit az egyháztól kapok, de azért a fene bánja, gyönyörű a világ. És végre meghívhatom Veronika szívszerelmemet, aki megígérte, hogy egyszer eljön velem vacsorázni. Direkt erre spóroltam a pénzt. Eddig úgyis a szokásos esti szórakozása a könyvtár olvasó terme volt, az ugyanis ingyenes. Ihaj csuhaj, ma este elviszem egy magyar étterembe, ahol cigányzenekar asszisztál és igazi magyaros paprikás ételekhez és borsos árakhoz, na de se baj. Hirtelen elhalkult az orgonaszó a Szent Miklós templomban, ahol egy orgonista karácsonyra gyakorolta a zsoltárokat. A három hulló, akik a romok közt ütöttek tanyát, mintha csak erre vártak volna, újra károgásba kezdtek, mintha az elhangzott muzsika minőségéről kezdenének akadémikus vitát. Doris néni a kabátok ujjával együtt engem is visszalátott ábrándozásomból. Menjünk kávét inni, toljon a rövelhez, kérem! Amikor kiértünk a városházához, átlavíroztunk a mandula és forradbor illatban ülő vásáros bódék között, ahol a látogatók és a turisták ezrei kószáltak a téren. Kivételesen most nem justícia bekötött szemű szobrát fotozták a japánok. Most hová Doris néni? Kérdeztem. Mert az 5 euró, amit elszámolhatok az otthonban, épp hogy elég lesz egy szerényebb helyre. Tudja, hol a Café Bonaparte? Bárcsak ne tudnám. De hát ezt csak magamban mondtam. Egyszer betévedtem, és a 2 centes Remi Martin konyakért elkértek 4 eurót. Ráadásul előkelően vissza akartam küldeni az italt, mert nem volt elég hideg, ahogy én szeretem. A főúr erre lesújtóan végigmért, és fagyosan közölte, hogy a konyakot tenyérhőmérsékleten fogyasztják az értők. Na, erről ennyit. Tudom, Tanti. Na, akkor oda megyünk. Van magánál pénz? Már nem azért mondom, hát én fizettem, de hát ha nem lenne nálam elegendő, ne jöjjünk zavarba. Van 50 euró, ugyanis este vacsorázni akarok menni Veronikával. Arra spóroltam. Doris néni helyesülően bólintott, majd miután megérkeztünk, rögtön rendelt 2 szeret, Schwarzwälder kis tortát habbal, kávét, egy gyűszűnyi konyakot is hozzá, már csak az aroma kedvéért is, mondta. Én csak vizet parancsoltam. Majd még elfogyott 3 Johnny Von Rigó, egy ízer kíséretével. Magas Isten, még jó, hogy nálam volt a vacsorapénz. De biztos, hogy volt a néninél is, hiszen engem csak a nyugalma kedvéért kérdezett, ugye? Különben nem mert volna olyan bátran rendelni, hiszen sejtette, mennyit keres egy gyakornak. Közben az asztalra kerültek az unokák fényképei. Mind jólétben fürödtek a floridai tengerparton, vagy a torontói Korrát doktor márványmedencéjébe. Igazán aranyosak voltak. Megsajnáltam a nénit. Hiába a gazdagság, de azért biztos fáj neki, hogy a karácsonyt szerettei nélkül tölti. Lassan valahogy már mehetnékem volt. Egy óra múlva végre a néninek is. Azért becsomagoltatott még 2 havos rólót vacsora utára. Hazafelé egy áldás volt, hogy toltam a kocsit, mert így megkapaszkodva egyenesen tudtam magam tartani. Még mindig rogyadoztak a lépteim, és még közel sem tértem magamhoz. Nem szabadultam a jelenettől, amikor a frakkos főrabló mefisztói mosollyal, nekem legalábbis úgy tűnt, kis tárcácskát prezentálta a számlát. Még jó, hogy Doris néni kihangsúlyozta, hogy magas bóravalót adjak, mert őt itt jól ismerik. Igazán megható a figyelmessége. Nem baj, gondoltam, Veronikát a jövő héten viszem vacsorázni, amikor Berger doktor kifizeti a néni pénzét. Mikor visszaérkeztünk az otthonba, elbúcsúztam Doris nénitől, aki jóindulatú mosolyal pápát itt behajtott az ebédlőbe. Délutános társam látta rajta, hogy nincs valami jó kedvem, mert a vacsorát a jövő hétre kell halasztanom, azért egyenesen rám kérdezett. Na, téged is átvert a néni? Hogy átvert? Hát legfeljebb a jövő héten megyek Veronikával. A néni fia akkor utasítja a Bergert, a pénz miatt. Doris néninek sose volt fia. És sose volt férjnél. Keddíjon él itt a templom jó voltából. Egyetlen, ami van neki. Piszok jó fantáziája.
Köszönöm szépen a remek tolmácsolást. Kislaki Lasszorról tudni kell, hogy egyébként, ha itt van a közöttük, ő egy örökmozgó, nagyon vidám ember. Mindig remek történetei vannak, és mindig van poén és sattanó a végén. Nagyon örülök, hogy ezt most tolmácsolni tudtuk. Ő nem tud velünk lenni, sajnos most tudod ide utazni, pedig nagyon szeretett volna, de mindenkit nagy szeretettel üdvözöl. Most pedig egy olyan előadónőt és írónőt mutatok be, akit a tanulóba lépésemkor úgy ismertem meg, mint a gyerekzetek, a gyermekversek költőnőjét, és nagyon meglepődtem, amikor megmutatta színes egyéniségének a másik felét is, hiszen életrajzi regényt is adott ki nem régen. Emellett 13 verses kötete mellé 2016-ban Prémadíjat jutalmazták, és 2018-ban, ugye, A Collegium Hungaricum pécsi találkozóján, a Magyar Költészet napján ő képviselte Magyarországot. Szeretném, ha kijönnél Edika, Péter Edikát mutatom be, és a Paletták című verséből ad elő.
Paletták, triptihon. Támol a semmibe, agyában szavak kavarognak, dicsőség, díj, ár is. Lefekszik, fásult a másik oldalára fordul, ágyán megnyikordul a fájdalom. Barbizonban jár, testi a táj indián arcait. Az ecsetfoltok fákká, patakká és éggé válnak, fények, árnyak, zöldek, sárgák, csipke finomságú lombok villannak elé. Elalszik, álmában fák romja zenél, és ő végignyúlik a gyászoló erdő perzsa szőnyegén. Egri József. Államólón, arcára színcseppent a nyújtózkodó fény. A nap aranybuborékká, a tó ezüst asztallappá válik ecsete hegyén. Szél fúj, viszi a víz szagát, mozdul a Balaton fehér papírosa. A hullámok fodra egyesül az égkel, majd elsimulva a szép terül. Fényekkel megrakva ring a kikötő, fölötte a bászorra vetített idő lebeg, s a tó akár a szeretet duzzad és apad. Ma kék kendőt visel a Balaton, a madacsony duzzad mellül nő, szemében a part tükörképe. Domjain asszonyok hajlónak, s a szoknyájukat felcsapja a szellő, pirul a csillogó homok. Este napfénnyel dobálják egymást a halak. A halászok felhúzzák hálóikat, s a tavat a hold ezüst fóliába vonja. Szőnyi István. Kék színű esőkén zuhan rá az alpó. Szemében felragyog a zebegényi táj és a lágyívű duma. A halászok suta szavak csomóit holdozzák a parton, mesztelen testükre rácsorog a nap. Fák nyújtózkodnak a hold felé, Szőnyi akvarelt fest, lelkében nyugalom és esti áhítat.
Finoman.
Jó, oké.
Most pedig Tamási Nagy Géza Ki vagy te című versét Konyári Mónika fogja tolmácsolni. Tamási Nagy Géza, ahogy mondtam, a Gondol a Kulturális Magazin főszerkesztője. Azt írta magáról, hogy olvos, versköltögető, és most általam a héttornyos résztvevőket szeretettel köszöntjük.
Ki vagy te? Ki vagy te, hogy láttad, lábam ingatad, és mocsárból jövet, rám tengerni sártapad? Ki vagy te, hogy hívó szavaddal fürdő se késztettél, akaratlan, tisztán állni elég? Ki vagy te, hogy őszintén kimondod, úgy vagyok jó, ahogy vagyok, és felejtsen el tegnapot, gyönyörödél.
Tamási nagy Géza, útra készen. A pakkom készen áll. Indulni, ha kell, hogy vigyem magammal, mind, mivel dicsekszem. Az alján persze a szennyes, de remélem, létezik az égben is mosolyom. Maradnék, ma vagyok ura, amíg engeded, mert tervezek még pár jót, hogy arcodon mosolyjal fogadhass majd, ha felmegyek. Nézd, pásztorként terelgetek, felhők közt, tégedesre. A pakkom készen áll. Indulnom, ha kell, csak finoman nincs nekem. Köszönjük szépen! Most pedig Debrecenben élő csillagunkat szeretnénk bekonferálni, Csillag Endrét, aki nem árulta el titokzatos módon, hogy mit ad elő. Válasz szeretettel a mikrofon mögött.
Tessenek választani. Jó, vegyük ezt a kis. Neve 7567-es. Ezek a hazatért hadilobogók nem egyszerű hadi jelvények, hiszen nagyanyáink egy harcos nemzedék legszebb álmait, a győzelem és szabadság álmát hímezték rá. Ezek a zászlók fájdalmas kudarcoknak voltak a tanúi, de láttak világra szóló csodákat is. Látták, hogyan alakul át egy békés szátóvető nép haragos szilaj tengerré fegyelmezett hadseregké, hogy megküzdjön a zászlókra írt eszményért, a szabadságért. Azt mondják, nem mindig nemzethalál a háború vesztés. A becsülettel végigharcolt háborúban nem hal meg a nemzet. Ha a nemzet élni akar, nincs hatalom, amely megfojthatná. Örök igazság marad, hogy csak azok a nemzetek maradnak fenn, amelyeknek fiai készek meghalni a jövendőért. Több mint 4 évvel Somogyvári Gyula született Freisberger, 1929-től Horthy vitéz, azaz Gyula diák, fenti szavainak elhangzása után az egyik szegedi kiskocsmában, aminek a cégérén Boszorkány-sziget név szerénykedik, nagy a hangulat. A várható változások csalfa reményében. Őrzse asszony, a tulajdonos, zsörtölődik a személyezettel, igyekezzenek, mint a boldog békeidőbe. Kimegy a vendégek közé, miként is folyik a felszolgálás. A söntés mellett egyetlen árva cimbalmas, Chopin etűdöt, opus numero 10 játszik, ahogy a domtéri fényes vendégünkbe szokta az úri közönségnek, 100 éve már, több is talán. Nali mást, Jóska, vidámabbat. Jóska rázendik, ha még azt mondják, nincs Szegeden Boszorkán kezdett a nótára, ami hamar visszhangra is talál. Őrzse kemény húsú farába, belecsíp egy makói legény. Az asszony egyáltalán nem jön zavarba, de nem tudja pontosan, honnan gyühetett az inzult. Felemeli nőiesen sütőlapát nagyságú jobb tenyerét, és fordultában bal kézzel akként pofon cserdít egy vendéget, hogy négy fiatal repül asztalos tólafaléket. Csípőre teszi mindkét kezét, hatalmas dekoltázsa a tartós utánrengéseket követően kifeszül, amíg a messzebben csinyterők összekaparják egymást, és elsomfordálnak szégyenükben a vendégsereg hatalmas hahotája közepette. Az asszony is elmosolyodik, mert a szexuális zaklatásnak, bántalmazásnak ekkortájt az ő korpusz juriszában ez volt a minimális büntetési tétel. Szinte fájlalja, bántalmazásban még sose volt része. Az én kocsmámban rönnek kell lönni, mondja, és nőiessége teljes tudatában a teremből méretes léptekkel kititek. Amit az éhes férfi szemek a templomi csöndben utoljára a Willendorfi matriarchátus idején bámultak ilyen megbabonázott áhítottal. Lopni szoknyája hatalmas kerek felhőként kömpölje után. Az egyik sarokban a Dél-Magyarország című lap tapasztalt riportere egy jó 50-es, erősen borostás, pityókás alakot faggatta a múltról. Ezt az újságot egy közeli asszalnál ülő, savanyú ábrázatú, egykori, első világháborús MÁV intendáns, dr. Krajcsovics Armand egyszerűen csak kommunista déli nyúznak nevez, kezdve csak magába, miközben elmaradhatatlan kaszinó rumját szopogatja, és odafülel a hallottakra, sőt, sejti is, miről, kiről esik ott éppen szó. Illen ide, úri neveltetés oda, nyitva tartom a fülem, mondja befelé a közel 70-es, ekkor magas rangú aksitos. A 7567-es rab magánzárkába volt. A cella hossza 8 lépés, szélössége 3 lépés, benne a szokásos szalmasárkos vaságy, egy szék és vizes kanna, fűtőtes, csupasz villanyégő, a vasrácsos ajtó fölött, valamint a kübli képezte a bútorzatot, mondta az egykori felügyelő úr, az első osztályú foglár őrmester. Néhány további kisfröccs reményében, miközben üres poharába bámult. A fröccs nem is maradt el. Sanyi! Intett a riporter a csaposnak, aki tudta a dolgát, és már oda is perdült az ismétléssel a beszélgetők asztalához a salonba. Majd tovább rebbent, és igenis egy zóna pörkölt rendel, felkiáltással elviharozott. Érted? Hol is volt ez a csillag? Ez a cella? A csillagban? Nem, szerkesztő uram, mondta a néhai első osztályú fegyőr, ez nem a nagy négyágú csillag börtönben, hanem egy különálló kisebb, valamikor a hölgyeknek szánt, de különös biztonsági védelemmel ellátott épület első emeleté volt az őrparancsnok szobájával szemben, ahonnan a parancsnok gyakorlatilag rálátott a rabra. Mégis milyen körülmények között élt ez a különös rab? A börtönben minden fegyenc életét a fegyház röngye szabja mög. Röggel 6-kor ébresztő, 7-kor röggeli, utána munka, majd 11:30-kor ebéd, utána séta a zárt udvaron, délután 6:30-kor vacsora, 8-kor villanyoltás, takarodó. És milyen volt az étkezés a fegyházban? Reggelire és vacsorára leves, ebédre leves és főzelék, vasárnaponként egy kevés hús is. Említette, dolgoztak. De mit? Amikor én ott voltam, éppen kosárfonás járta, de hallottam, volt az ilyesféle rabok emeletén szabászat is. A munka a cellák előtti tágos folyosón zajlott. Újságot olvashattak? Újság? Az nem juthatott be elvileg hozzájuk. Levelet írhattak, kaphattak, de csak negyed évente. Egyszer. És akinek a pofája nem tetszett a börtön igazgatónak, parancsnoknak, annak visszatarthatta a leveleit, akár a küldeményeit is. Látogatót is csak egyszer, negyed évente. Hát, szerkesztő uram, ez volt az átlag. Említettem azt a rabot, akinek az árkája az őrparancsnokéval szönben volt. Ez az ember egészen másképpen élt. Állandóan nyitva volt az árkája, és szabadon járkálhatott munkálkodó raktársai között, mert írnokként működött. Apró termete ellenére mindenki fölnézett rá, ő volt a tudós, vagy öt nyelven beszélt. Külföldről olyan hírösségek keresték, hogy az igazságügyi miniszter és a börtönigazgató az ország jobb híre érdekében kénytelen volt engedélyezni a vizitet. Magam hallottam, hogy folyékonyan beszél franciául egy francia bíboros küldöttjével. A nagy elzártság ellenére minden fontosat tudott a külső világról, megjósolta azt is, Hitler megtámadja a Szovjeti Uniót, meg hogy hazánk elveszti a háborút a németök oldalán. Uram, lássa, két méterösre kinőttem a sárból, de mellette mindig kicsinek éreztem magam. Honnan nőm, de mindig sok pénzevér. Küldték neki. Kiváló tájékozottságához hozzájárult egy detektoros rádió, amit a könyvkötő Novoszárd készített olyan miniatűre, hogy a teljes vastagsága mindössze 15 mm volt. Mindenről persze az igazgatóság mit sem tudott. Egyszer Tóri György, az igazságügyi minisztérium börtönügyekért felelős vezető hivatalnoka, a saját méltóságos kezeivel túrta szét a 7567-es szalvazsákját, de semmit se talált. Lehetek azonban a hippis alkalmával másoknál tiltott dolgokat. Hippis börtönnyelven azt jelenti, hogy motozás. Senkit nem büntettek meg, csak a 7567-est, de keményen, fél év sötét zárka, stb. Bácott és Szegeden összesen 15 évet húzott le ez az ember. Az egykori fegyőrből úgy ömlöttek a szavak kifelé, ahogy a szájába a fröccs befelé, a riporter pedig alig győzte jegyzetelni, pedig gyorsírással rögzítette a hallottakat. Az egykori 7567-es fegyenc kiváló memóriával visszaemlékezett már 1935-ben, pere alatt szóba jött, hogy megfelelő kompenzálás esetén kiadják a Szovjetuniónak. Akkor 50 lobogóról és Árpád-házi Szent Erzsébet gyönyörű antik ezüst urnájáról, amelyben állítólag a hamvai is benne voltak, esett szó. Vámbéri Rusztem, a védőügyvéd szerint az urna üres volt. A naptár 1941. március 20-án mutat. A 48-49-es magyar szabadságharc és forradalom 56 zászlója már ekkor átadásra készen, a Vörös Hadsereg központi házába várakozik, és ugyanekkor Kristófi moszkvai magyar követ rendelkezésére áll, mégpedig ünnepélyes körülmények között. Kristófit és a lobogót, szovjet katonai díszkíséret külön vonat hozza Magyarországra. A hősök terén nagy tömeg újjongva fogadja a hányatott sorsú relikviákat, és még meg is tapsolja, éhenzi a szovjet tiszteket. A csendőrség nem mer közben. Az 56 lobogó, ennél egyébként lényegesen több, az látva a dicsőséges 48-49-es szabadságharcnak és forradalomnak, gondoljanak az önkéntesekre, meg a a 48-as honvédéken kívül a nemzetőrségre. Szóval ez az 56 dobogó a várba, a hadtörténeti múzeumba kerül, ahol most is lelegzik. Ifjabb dr. Krajcsovics Armand a Bonni Egyetem történelmi tanszékén azon mélázik, miközben a kandalló előtt a kaszinó rumhoz legjobban hasonlító kubai rumot kortyolja. Milyen sorsot szánt vajon a nagy történelem az 56-os lyukas zászlóknak, amelyek egyik az ő kezében is lobogott. Van abban valami anakronisztikus és elrémisztő, fűzte tovább a gondolatait, hogy szent relikviáink éppen Rákosi Mátyási cserébe kerültek vissza a teleki kormány és Sztálin egyessége alapján. Ugyanekkor ezen víres zászló száma és árnyéka előre vetítette ennek a zsenialitásában őrült tömeggyilkosnak majdani bukását, aki azzal büszkélkedett, hogy ő Sztálin generalissimus legjobb tanítványa, akinél mellesleg a tanítvány is kegyvesztett lett. Itt lenne a történet vége, de az itt helyet foglalók kedvéért, remélve, hogy a többség még nem ült a csillagbörtönben, mondanék néhány abszolút friss adatot a csillagbörtönről. 1885. januárjában a személyi állomány pályázat útján a következő volt: egy ellenőr, egy tanító, három lelkész, egy orvos, egy gondnok, három tisztiornok, egy őrparancsnok, 6 börtönőrmester, 20 első osztályú börtönőr, 40 másodosztályú börtönőr lett kinevezve. Én azt javaslom, hogy inkább ilyen helyeken üljünk, mint ott. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Endrétől mindig lehet tanulni, ahogy most is. Most pedig szeretnék felkonferálni egy olyan költőt, aki Győrből jött ide hozzánk, és a Szózat magazinnak a versszerkesztője. Az ő versét viszont Serfőző Attila szeretné tolmácsolni. Ernst Ferenctől az Olvasat című verset hallgassuk meg.
Ernst Ferenc, Olvasat. Olvaslak, ahogy senki nem. Innen a semmin, túl a mindenen. Kicsorbult üveggolyók a fény törik, kiszámolva jutunk egy új körig. Beléd bújok, eljátszom önmagam, kívülről nézve jó, ha van valami kölcsönös vonzalom, ahogy a levelek nőnek az ágakon. Hisz rügyek nélkül nincs tavasz, s minden ébredés vége az, hogy estére álomba szenderül, a test mélyén, ott legbelül lapul, ugrásra készen az élet. Szavakba bújnak a semmisége.
Még ilyen szép zászlókat raktam magamnak.
Majd szünete felével megbeszélitek, hogy neki ez mennyire tetszett. Nekünk nagyon, szerintem. Most pedig szeretném, hogyha a Nyíregyházán élő és civil szakmáját tekintve informatikus, nagyszerű toronytagunk Radnó György versét Péter Ildikó tolmácsolná.
Radnó György, költöznek nyári színek.
őszi pillantással fut szemedbe a nyár. Még viaskodó molyok verik a lámpát, már didereg a takaró nélküli hold, képébe már minden kutya belecsapott. Lassanként kiolvad nyári zöld alóla, benetonálik szőlőtőkét magolva. Hőség hangján közelek távoli tél, s minden szeres táj szül, s elvetél. Mesztelenre vetkőzik a csillagos ég, pucérságát felhők maguk rejtenék. Még nincs eső, csak bánat illatát érzed, az ősz eső kísért nyári zöldet éget. Budarak hada elhúz kékfestő égen, forró testük edződik lassú éjségen. Szárnyak puhán törik a cserzett csendet, nem végleges, de költözni készülnek. Szemekből is költöznek a nyári színek, majd szúrós szél hozza ki a könnyet, vackod sötétjén az est duplán veszélyt el, szemed tört tükrében csak csillag térdepel. Felhők. Szurvány szavak a csonthéj alatt, törhetetlensége technikai kérdés. Tapasztalati tudás? Az nem marad. Csak egy copy-paste, semmi mentés. Szilánkos hulladékát kikukázza, ki nem érti, hogy épp az a lényeg. Csonthéj alatti massza meggyalázza a lelket, mint lassan ható méreg. Az életed felhőbe tekergő légörvénye csak távoli makett. Játék a szemnek, szónak levegő, utánzó része lesz a légbalett. Ami a legjobban tetszett, mindig és sohasem. Egyszer talán felszabadnak benned a csituló csillagok fényes foltjai. Hogy aztán nevetést vérezzenek kóborult sebb helyet ütve begyulladó fehér fények felett. Úszol a levegőt sejlő csapdákba, és megfizetsz a mógó mi értekért. Lágy sejem sóhajokra sziszenve, mintha a szíved nem is éltetne. Csak addig dobog, azért ver ütemet, hogy kőbe kopogjon új üzenetet. Még itt vagy, még reszkedhetsz álmokat, hogy szelet kavarjon bokrod levele, felsejlő forró zajokra szomjazva, a vétkek is hazug birokogták-e. Minden szépítő száraz forrásban, hol magasba vágynak a mélységek, mind uralnak, taposás mestereivé válva, és szellemek grafitporából gyúrnak, éj fekete hegyes rajzleszt közt neked, hogy elsatírozhass az átható bűnt, magadba szívhatsz, tudva, tisztátalan lesz a hófehérből lett olvadásom. Sokáig kereshetsz, nem hagyom híred. Míg napom le nem nyugszik, csak zenél benned a hangszerem meddősége. S ha már nem hallod a képemet se, elfelejtesz gyászolni a szemeddel, már nem gyötör egy tömör átható boldog perc, csak egy húsdarálóból jövő kedvenc. Az ég esti fénye fest látszótisztára, magad előtt állj, legyalult lélekkel, a kiáltásra tűnt szótlan szemeddel. Harapj bele halál születése által életünk gyors, zsinat zóna ételébe. Képzeld, hogy szép vagy és okos. Így elégedetten lóborhatod elmédet. Szobákban boruljanak rád a sarkok, mert a tértürelme viszonylagos. Ne felejtsd el,
én mindig és sohasem hagyok.
Egy kis szünet mindenkinek jót tesz. A szünetben van lehetőség a büfében fogyasztásra, illetve amikor jöttetek be, láttátok, hogy két oldalon két asztal áll. Az egyik a testnek csemege, a másik pedig a léleknek. A léleknek szóló csemegék között vannak olyanok, amelyeket el lehet vinni, aki amennyit csak szeretne, illetve van olyan, amit meg lehet vásárolni. Bátran nézzétek meg őket, és vigyétek magatokkal. Én azt gondolom, hogy egy 15 perc múlva találkozhatunk újra. Jó?
Köszönöm.